szépen vezesse be ezt a témát. És két magyar szó van, ami szerintem nagyon jól visszaadja a mi lelki állapotunk. Minek a mi lelkünk? Mi lelkünk töréken és sérüléken. Jól mondom? Töréken és sérüléken, ugye? De azt jelenti, hogy mások nagyon könnyen tudnak belegázolni a mi lelkünkben. Ugye? Nagyon könnyen tudnak nagy fájdalmat okozni nekünk. Valaki bűn követ ellened, vagy ellenem, mintha belerángatnak minket a mocsában. Mert amikor valami bűn követnek ellenünk, akkor olyan fájdalmas dolog történik, és milyen gondolatok kezdnek pörögni, ugye? Esetleg haragszol rá, ugye? Ugye a harag ott marad egy idő után, akkor a keserűség, ugye? A keserűségtől kezdve tudsz lecsúszni egy olyan létön, ahol szomorúság, dő, kitörés, fájdalom, egy olyan mérhetetlen csalódás a másik felé, vagy nehezen tudsz újra bízni a másikban, egyedül, magányosnak érzed magad, hogy mehet ezt tenni velem, ugye? Szeretném, hogy mindenki gondolkozzon a saját életére, és ne gondolkozzál most, hogy most hallom egy előadást, próbáljál személyessé tenni, ami el fog hangozni. Ez egy nem könnyű téma. Tehát kik azok az emberek, akik esetleg fájdalmat okozták neked, ugye? Vagy ki az a személy? Lehet, hogy régebben történt, lehet, hogy nagyon friss. Amit én el szeretnék mondani nektek a mai napon, én szeretnék arra beszélni, hogy az évek során emberek belegázolok az én lelkemben, én is sérüléken vagyok, és töréken vagyok, és arra szeretnék beszélni mai napon, hogy az Isten hogyan szólt, és hogyan szól nekem, és hogyan vigasztal, hogyan erősít, hogyan bátorít az évek során. Mit tanultam tőle? Erre szeretnék beszélni, hogy hogyan élem át a megbocsátás az én életemben. Jó? Erről fogok beszélni. A megbocsátás, ugye, nek van nagy ereje, és egyre több ember felfedezte ezt az évek során. Ez nem mindig így volt. Sőt, a pszichológiában is most nagyon beszélnek a megbocsátás. Hogy hogyan lehet megszabadulni ezek a fájdalmaktól, ezek a csalódásoktól, ez a keserűségtől, mert ugye valaki bánt minket, és mi betartjuk ezt a keserűség, akkor onnantól kezdve csak magunkat bántjuk, ugye? És a pszichológiában rájöttek, hogy nagyon is fontos, nagyon fontos másoknak megbocsájtani. És mi keresztények, mi már régóta tudjuk ezt, csak most a világ is beszél erről, és szerint megmutatni nektek egy videót Bhakti Belláról. Ki ismeri Bhakti Bella? Bhakti Bella ismeri páran, jó? Oké, Bhakti Bella is tudja ezt a titkot, és kérem, hogy nézzük meg egy videót, ahol ő énekel egy ősi havai szót, a Hupanupana. Nézzük meg. Thank you. próbálja ezt lecsendesíteni. De az a vihar csak nem megy el, hogy kezdesz ezeket a szavakat mondani. Ugye, és nem akar most értelmezni ezt a videót, ahogy ő definálja a szöveget. Csak szeretném, hogy beszéljünk arra, hogy akkor mit csinál azzal a viharral. Mert a megbocsátásnak van igazi ereje. Ezt sokan tapasztalják, átélik. A kérdés az, hogyan jutunk el oda? Hogyan tudunk másoknak megbocsátani? Az egyik legkedvenc filmem és regény az a Victor Hugo-nak a Nyomorultak. Már vetítettünk itt a filmklub a Liam Neeson verziót, és most múlt éven csináltak egy új verziót belőle, és fantasztikus film, és meg is néztünk volna itt a filmklub a mai napon, csak 2,5 óra. De nagyon ajánlom mindenkinek, szuper ez a film, nagyon jól meg van csinálva. De mi a lényeg ennek a fantasztikus regénynek, hogy a főszereplő, ugye Jean Valjean van benne. És a film úgy kezdődik, hogy nemrégen kiengedték a börtönből. Nem tudod, valaki tudja, hogy hány évig volt a börtönben? 10-12 év, nagyon-nagyon sokáig. Azért, mert lopott kenyér. És ez feldolgoz az 1800-asok évek, a Napóleon idő után, az a nagy szegénység, az a romlottság, ami Franciaországban volt. És Jean, mert lopott kenyeret, 12 évig ült a börtönben, kiengedték, de újra most az utcán van, és újra éhezik. És keres kenyeret a családjának, és elmegy a templomba rabolni, valamit lopni, kaját szerezem, és éppen talál ilyen arany gyertya tartók. És el is lopja, gondolja, lesz meg nekem pénz, és a rendőrök elkapják. Visszahozzák a paphoz, hogy ő az, aki ezeket ön gyertya tartó, ő lopta ezeket öntől. És mit mond a pap? Nem, én ezt azokat adtam neki. Sőt, nagyon örülök, hogy visszahoztatok, mert én még nekem van két jelentő tartom, amit akarok adni neki. És Jean Valjean nagyon meglepődik. Wow! Ez a pap hogy meri ezt csinálni? Mert Jean Valjean nagyon jól tudja, hogy ő megérdemeli azt, hogy megidőjön a börtönbe. De lehet, hogy több, mint 12 éve, ugye? És itt látunk végül is egy kép. Amik lenne magyarázni, mint definíció, ez az, amit jelent megbocsátani. Két szóból. Irgalom, irgalmat adni, és megkegyelmezni, kegyelmet adni, ugye? Ez irgalom az, hogy nem büntetem meg. Ugye ő megérdemelte azt, hogy a pap vagy a rendőrök elvigyék és büntessék meg. Az irgalom az, hogy nem büntetem meg. Nem fogom azt adni neked, amit te érdemelsz. Nem fogod visszafizetni. Ugye? Ez a lényege. Nem fogod azt kapni, amit érdemelnél. Ez az irgalom. Ugye? Nem fizetek vissza. Nem tüntetem a másikat. De Paul nem csak ezt csinálta, hogy elengedtező tartozás. Ez az irgalom. Elengedem a másik tartozás, amit ér tartozik nekem. Hanem kegyelmes az, hogy ő azt adja a másiknak, amit nem érdemel. Két gyertyát adott neki pluszban, ugye? Ez is legyen ilyen, ugye? Tehát te így bántottál velem, de én nem fogom így visszafizetni, hanem én jobb fogok tenni veled, ugye? Ahelyett, hogy így viselkedtél velem, én foglak szeretni. Tehát viszonyozni azt a rosszat jóval. Megajándékozom. Megáldom a másik embert. Okay? Tehát irgalom és kegyelem. Végülis ez amit jelent valakinek megbocsátani. Ez a lényege. Okay? De hogyan csinálhatunk ezt? Jó, ezt nagyon jól tudni, de hogy lehet ezt csinálni? Ez egy másik sztori. Okay? Tehát a tanítványok megkérdezték Krisztustól, hogy ha valaki bűnkövet ellenem, akkor hányszor kell őt megbocsátani? Mi volt a válasz? 70-szer, 7-szer. És a tanítványok, amikor hallották, mindenki örült. 70-szer, 7-szer, az csak 490-szer, Anna is beszélt erről. De igazából ez egy jelképes szó. A 70-szer, 7-szer az a tökéletes szám, amit azt jelenti, hogy mindig, mindenkivel, mindig bocsáss meg nekik. Tehát 490, ha valaki megsért téged naponta, az csak másfél év körülbelül. Nem olyan nagy dolog, 490. De mindig kell. Mindig. És akkor a tanítványok ezt felfogták, hogy jaj neked, hogy lehet ezt csinálni. Na most sokan ismerik ezt a híres biblia sztorit, és itt fogunk ezt kivetíteni, a Máté 18-ot, 21-től 35, mert ez a klasszikus textus a megbocsátás. Többen ismerik, hogy van egy úr, és van egy szolga, aki tartozik neki 10 000 talentum, és a szolga, vagy az úr kihozza, és azt mondja, beszéljünk erről, jó? Tehát ezt szeretnék felolvasni, és akkor végig fogunk menni, verső, hogy most mit lehet ettől tanulni, ugye? Vagy Jézus mit akar tanítani? Jó ez most, jó ez. Oké, tehát olvasjuk el, kicsit hosszú, de nem baj, fontos. Tehát, akkor Péter oda ment hozzá, és ezt kérdezte tőle, Uram, hányszor védkezett ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszol. Nem azt mondod neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyekországra. És most elmond egy sztorit, hogy biztosan, hogy erősítsen a tanítványoknak, hogy kell ezt csinálni? Hogy kell valakit 70-szer, 7-szer megbocsájtani? Tehát ezért hasonló a mennyekországra egy királyhoz, aki számadást akar tartani a szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eleje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa, ez a 10 000 talentum minden, ez egy hatalmas nagy szám, a pénz összeg, egy vagyon, több évnak a munka, vagy egy munkása, sok évnek a munkája, nagyon sok. Tehát nem is tudom, hogy hogyan halmozott fel ilyen nagy adósa. Tehát mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekét és mindenét, amilyen van, és fizessen. Oké, következünk? A szolga erre leborult előttem, és így esetezte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtott, és elengedte az adósságot. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizess meg, amivel tartozol! A szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlete, légy türelem hozzám, és mindent megfizetek neked! De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti a tartozást. Amikor a szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uraknak mindazt, amit történt. Akkor magához hívatta őt, ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásra, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörölnöd a szolgatársadat, amit én is megkönyörögtem rajta. Ekkor haragra lobbant az úr, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtok mindenki az ő atyám a fiának. Tehát, mint minden jó amerikai film, ha valaki nem tudta követni a sztorinak a lényegét, ha nem valaki nem tudta követni az ívet, Jézus is az utolsó versben elmondja a lényege, a mondani való ennek a sztorinak. Mi a lényege? Ha nem a szívedből bocsájtod meg, akkor ez Isten fog haragudni rá. De most, hadd kérdezzem nektek, ez biztató volt a tanítványoknak? Szóval, most már ők tisztán értik ezt, ugye? Tehát, ha valami bűnkövet ellenem, nem csak, hogy mindig kell megbocsájtani, de a szívemből kell megbocsájtani. És biztos a tanítványok örülték, amikor ezt hallották? Te örülsz most? Te hogy érzed magad most? Kösz. Mindig? És mindenkiről? És tökéletesen? Hogy újra kell szeretnem? Jó érzés? Ez bátorító? Ez volt a sztori, amit vártál? Hogy bízod, most mondd meg, hogy hogy lehet 70-szer, 7-szer megbocsájtani? És ezt hallod. Szerintem ez nem a mondani való ennek a példának. Valami más mondani való kell, hogy legyen itt, ugye? Mert így, ahogy van, ezt nem túl biztató. Tehát nézzük meg, tekerjük vissza a dolgot, és menjünk át versről-versről, és próbáljuk ezt megérteni, jó? Tehát nézzük meg az elején, köszönöm, és akkor én, amikor ti közben nézitek ezt, én közben kicsit magyarázom, hogy mit is történik. Ugye? Tehát a 23-tól a 25. vers, azzal kezdünk, ugye? Mi történik? Az Úr azt mondja az ő szolgának, te tartozol nekem. Te tartozol nekem. 10 000 talentum, ugye? 26. versben, mit olvasunk itt? A szolga hogyan válaszol erről, te tartozol nekem? Légy türelmes velem, és majd én visszafizetek neked. Ez volt az ő válasz, ugye? És akkor következő vers, mi történik? Az Úr meglep mindenkit. Tudom, hogy tartozom, de kicsoda, nem kell visszafizetni. Elengedem a tartozásodat. Csoda, mindenki csak fogja a fejét. Elengedte a tartozást. Az Úr mindenkit meglepte. De most utána, a 27. vers után, itt nem tudunk semmit, ahogy a szolga hogyan reagált, amikor a hallotta ezt a hírt. Semmit nem tudunk róla, csak csend van. És ha te hallodod, amikor Jézus először meséli, mindenki gondolkozik, és hogyan reagált? Hát hogyan érintette ezt a gesztus, ezt a meglepetést, amit az Úr tett az ő szolgával? Semmit nem tudunk róla. Magyarul erre kell figyelni. Erről hamarosan kiderül, hogy ő hogyan élte ezt át. Pontosan. 28. vers, rögtön az utolsó vers, ahogyan megy el onnan ez a szolga, találkozik valakivel, aki egy 100 dénárt tartozik neki. Ez se kis pénz, ez 100 munkanapnak a bér. 100 dénár. És hogyan viszonyul hozzá? Jaj, elengedem a tartozásod! Most elengedtek, ez egy nagy tartozásomat! Felejtsük el! Nem. Pontosan az ellentét. Mit csinál? Kezd folytatni a másikat. Ugye? Szembesíti vele. Te tartozol nekem! Fizesd vissza! Okay. Következő vers, 29. vers, az ő szolgatás ugyanúgy viszonyul vele, ahogy ő viszonyult az ő urával. Mit mond? Légy türelem velem, és majd én visszafizetek neked. Ez egy helyén való gesztus. Ha én tartozok valakinek, akkor rögtön kérdezem, vagy rögtön megmondom, hogy én mindent vissza fogok fizetni. Ez a helyén való, ez a gesztus. Ő is mondja, hogy légy türelem velem, és mindent fogok visszaadni neked. De a folytatás után hogyan reagál ez a szolga vele? Dehogy is! Nem vagyok türelmes veled. És bedobja, ugye, őt a szolga börtönben. Ezt olvasom a 30. versben. 31. verstől a 34. vers, mit olvasok itt? Az Úr hallott erre, és kezdett haragudni rá. És meg is bünteti, és meg is nevezi, de gonosz szolga. Hogy merted ezt csinálni? A szolgatársadal, amikor én elengedtem a te tartozásodat. És akkor a következő vers, a 35. vers, itt van a lényege, a mondani való ennek. Tehát az ő kegyetlen viselkedés mit árul el? Hogy valójában ő nem fogadta el az Úrtól, hogy az Úr elengedte az ő tartozást. Nem érte át, nem fogadta el, nem köszönte meg. Csend volt. Nem tudjuk, hogy mi volt az ő szívében. De feltételezhetünk azt, következtetjük azt, hogy ő nem értette meg, amit ez az Úr tett vele. Nem tudjuk mit kezdeni vele. Azt tudjuk, hogy ő próbálta visszafizetni, ugye? Tehát, ha így kell értelmezni ezt a példázatot, akkor mi a mondani való? Mert Krisztus használt egy úgynevezett foil. Ugye a filmekben egy foil, vagy rossz példa. Ugye számtalan erotikus filmek ugye erre híresek, ugye? Feldolgoznak egy sztori, van egy főszereplő, akinek rossz vágyai van, egy nagyon szemét, mocskas alak, és az egész filmen keresztül nem változik, ugye? És ezzel a rendező akar mondani, nem legyél olyan, ugye, ez a mondani való ezek a filmeknek. Rossz példa. Krisztus most használt egy rossz példa nekünk, és azzal akarta tanítani minket, hogy ha nem élted át az Istentől való kegyelmet, ha ezt nem személyesen tapasztaltad, ha nem köszönted meg az Úrtól, hogy ő kegyelmes veled, és eltörölted el nagy adósságodat, ha ezt nem személyesen tapasztaltad, átélted, akkor de is kegyetlen leszel másokkal. Magyarul te fogsz továbbadni azt, amit az Isten adott neked, ahogy te képzeled. Vagy másképpen, ha átélted az Istentől való az ő kegyelmét, ugye? Elfogadta az Úrtól az ő kegyelmét. Tapasztaltad az Úr az én bűnémet, megbocsátod, elengedte, eltörölte? Akkor te is tudsz másoknak megbocsátani 77-szer. Ugye? Így szoktak imádkozni. Hogy megy a mindencsár? Hogy megy? Bocsáld meg a vékénket úgy, ahogy mi megbocsátod másoknak a vékénket. Így tanít minket megbocsátani. Vagy hogy mit jelent? Az, hogy igen, hála Istennek, mert én tapasztaltam, átéltem az ő kegyelmét. Szóval olyan hatás lesz rám, hogy én tudok másoknak megbocsájtani 77-szer a szívemből. Ez a gyümölcs, ami az életünkben lesz, van. Ez az, ami Isten ad nekünk természet fölötti módon. Ez a mi egyetlen reményünk, hogy ahogyan kapnunk ezt, tovább is tudunk majd adni. Lukács 7:47 így mondja, amikor van egy történet, amikor Jézus egy Simon nevező farizeusnak a házában van. Elég hangos vagyok, lehet hallani? Hogy a Simon, aki a házigazda, farizeus, egy ilyen önigazolt ember, nagyon hideg volt, amikor Krisztus jön be az ő házában. És közben, amikor ott az asztal körül vannak, bejön egy nő, aki mindenki számára bűnös. Tehát nyilvános, hogy ez egy bűnös nő. Ugye? És oda megy az ő lábánál, és nem tudja abba hagyni a sírás. De ezek a könyök, ezek örömből vannak. És kezd törölni a Jézus lábáját az ő hajával. És ez egy óriási, egy botrány. Egy vallásos emberek a házában, itt van ez a bűnös nő Jézus lábánál. És Jézus mit mond Simonnak? Ezért mondom neked, Simon. Neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Hivatkozik a gyümölcsre, mi az, amit láttam, sok az összetett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Van valakinek, akinek ilyen nem olyan nagy bűnöző, tehát ilyen kevésbé bűnös? Nincs. Ilyen kategória nincs, hogy igaz ember, nincs. Mindannyian bűnösek vagyok. Az egyetlen kérdés az, hogy mennyire veszed észre? Mennyire látod magadat? Mennyire tudod mondani, hogy én egy bűnös ember vagyok? Én nagyon rá vagyok szorulva az Isten kegyelmére. Ha az Úr nem kegyelmes velem, akkor végem van. Biblia sok helyen bíztat minket. Ha ezt átélted, ha tapasztaltad, ha ezt elfogadtad az Úrtól, az ő megbocsátás, az ő irgalom, az ő kegyelem, akkor a fő gyümölcs az életedben az, hogy te tudsz másokat szeretni. Tehát a mai napon mi nem csak arra beszélünk, hogy hogyan gyógyulhat az én szívem, hogy kijöjjök a keserűségből vagy a mocsárból. Nem. Mi arra beszélünk, hogy Isten hogyan emeli föl minket a szabadságból, hogy tudjunk újra szeretni másokat. Hogy ő felemel minket. Én nem akarok visszaadni, és úgy viselkedni a másikat, ahogy ő viselkedik velem. Nem akarok arra a szintre menni. Én akarok felülkerekedni. Én akarom viszonyozni a szeretettel. A türelemmel. Nem akarok keserűségnek adni viszonya. Erről beszél Jézus. Hiszen mindannyian erre vágyunk. Ne csak, hogy megtisztuljunk a szennytől, hanem újra tudjak szeretni. És megáldani. Ugye? Türelemmel mások. Tehát ez a példázat semmi nem mondott, hogy ez a szolga miért nem tudta elfogadni az Úrtól, hogy ő eltörölte az ő adósságát. Semmi nem, csak csend van. Nem beszél erről. De egyértelmű, hogy nem tudta elfogadni, de miért nem tudta elfogadni? Miért nem tudta elfogadni? Mi az az egy dolog, amit tudunk erről a szolgáról? Mi az egyetlen dolog, amit tudunk róla? Hogy légy türelem velem, és én visszafizetek neked mindent. Ez volt az ő hozzáállás. Valahogy, ami maradt az ő fejében, az, hogy én tartozok az én uramnak. És azt tudjuk követni, az ő, tehát ő nagyon következetes az ő viselkedésében, mert az első ember, akivel találkozik, mit csinál vele? Folytogatta, tessék visszafizetni nekem az én pénzemet, amit tartozom nekem, mert nekem vissza kell adni az én uramnak. Tehát próbálják begyűjteni a pénzt. 100 denár, az semmi a 10 000 talentumhoz képes, ugye? De van az ő fejében, hogy nekem vissza kell fizetni az én uramnak. Ugye? Tehát, a lényeg itt az, hogy amilyen a te Isten képen, ahogyan gondolkozol Istenre, teljes mértékben befolyásol, ahogyan viszonyulsz másokhoz, és remélem, hogy mindenki ebben a szobában ezt elhiszi. Elhiszed azt, ahogyan képzeled Istent, teljes mértékben befolyásol, hogyan fogsz viszonyulni másokhoz. Most neki milyen Isten képe volt ez a szolga? Milyen Isten képe van nekünk sokszor? Neki olyan Isten képe volt, hogy Isten igazságos. Isten, ő igazságos Isten. Isten egy igazságos Isten? Igen vagy nem? Igen. Merjük mondani, ki van? Ez Isten egy igazságos Isten. Utálja az igazságtalanságot. Ugye? Számtalan helye Bibliában utálja az igazságtalanságot. Most Isten hogyan viszonyul hozzá? Te hogyan látod Isten? Isten elhelyezte az ő törvényt minden egyes embernek a látása. Mindannyiunk nagyon jól tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? Nem kell nekem senkit meggyőzni, ugye, hogy csalni, lopni, hazudni az rossz, ugye? Mert amikor valaki csal, hazudik, lop, ellened, rögtön tudod, hogy ez nem jó, ugye, kimondod, ugye? Tehát mindannyiunk tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz azért, mert Isten elhelyezte az ő tökéletes törvény, ami lelkünkben ezt közelről ismeri, ugyanezek, hogy lelk ismer. És amikor mi megszegjünk, akkor lelkismeret fordulás van. Hoppá! Tehát, mi is, nekünk kialakul egy kép Istenről, hogy ő igaz. Igazságos Isten. És amikor te felfedezed a saját bűnedet, és mindenkinek már volt lelkismeret fordulás az életében, ugye? A kérdés az, hogy mi hogyan kezdjünk viszonyulni ehhez az Istenhez, ami, aki mindent tud, és mindent lát. Mindent tud, és mindent lát. Nem csak amit cselekszel, minden szót, amit mielőtt kimondod, ugye? milyen bu, milyen gondolatai, milyen érzelmei, mindent tud, mindent lát. Húpa, itt nagy gáz van. Ugye? Ez nagy gáz. És mindannyiunk élünk ezt át. Nap, mint nap. Hogyan szoktunk ezt feldolgozni? Az első típus ember, amikor ezt átéli, azt mondja, hogy hát, régen van. És akkor ilyen bűncentrikus élet alakul ki. Jaj, nekem. Isten mindent tud róla. Régen van. Game over. És akkor beesek ebben egy nagy önsajnálatban. Hát én azt gondoltam magamra, hogy egy kicsit jobb ember vagyok, ez valahogy ez nem megy nekem. Annának megy, hallottam a biztonság, hogy olyan szépen fejlődik, én még mindig így tartok. És akkor kiborogok, ugye? Azok az őszinte típus emberek. És amikor más emberek jönnek az életedre, ők átgázolnak. Nem baj, megjöttem el, tehát biztos, amit rosszul csinálok. Tehát nincs egy tartás, ugye? De lehet, hogy ez benne vagy. Másik kérdőben vagy, ugye? És inkább hasonlítasz erről az ember ebben a példázatban kicsit jobban. Vannak néhány hiányos dolgok az életedben, de nem baj! Én igyekszem visszafizetni az Istennek! Én sok jót fogok tenni! És kialakulj egy vallásos ember. Ugye? Egy vallásos ember, aki ismeri, hogy nem mindig jól csinálja dolgokat, de próbálja ez egyensúlyt tartani. Majd én fogok én templomba menni, vagy Bibliát olvasni, vagy jót teszek az emberekkel, ugye? És próbálja meggyőzni magát, hogy ő egy jó ember. Ő egy jó ember. De a másik fajta ember a vallásos ember. Az első az ön sajnálat. A harmadik ember, aki észreveszi, hogy törvény van, és nem jól csinálja. Mi az ember? Mit csinál az ember? Elrohan az egésztől, utálja az egész, hagyd engem békén. Erről nem akarok hallani, és inkább lázad a nagy teremtő Isten ellen. Erről nem akarok hallani. Nem megyek én templomba, hagyjak engem békén, nekem van saját törvényem, sőt. És ez nekem vezet elé. Ővel, nekem nem kell más. De most, ha ez a kép alakul valamelyik a három, közel áll hozzám, közel áll hozzám, akkor mi hogyan fogunk viselkedni másokkal, amikor ők bűnt követnek ellenünk. Az első, mit fog csinálni? Nem baj, hogy megbántottál, nem baj, hogy megbántottál engem. Nem baj, megérdemelt, hogy biztos én is valami rosszul csináltam. És ez a lehet, hogy konfliktus kerülő típus, de ez a nagyon passzív, ugye, nem konfrontál senki. Én erre vagyok hajlamos, nagyon sokszor. Sajnos. De van egy másik, mi a másik típus, a vallásos ember. Ha valaki bűnkövet a vallásos ember ellen, ő hogy fog reagálni? Mérges lesz, ugye? Meg lesz sértődve. A vallásos emberek állandóan meg vannak sértődve. Mert azt gondolják magukról, hogy ő egy igaz ember. Ugye? És amikor körülnéz, és mások emberek követnek bűnt, ha, köszönöm Uram, hogy nem olyan vagyok, mint ő. Ugye? Egy büszkeség alakul ki, és egy lenézés. Nem vagyok olyan, mint ő. Ugye? Tehát alakul ki ez az ítélkezés, a büszkeség. Ez a vallásosságnak a lényege. Ugye? Nem szeretjük, hogy bárki mondja valami rosszat rólunk. Nem bírjuk, megsértődünk. Erre is vagyok hajlamos. Mindenki vizsgálja meg saját szívét, hogy még kategóriában vagy. És a harmadik, amikor valaki bűnkövet ellened, és te vagy egy nagy lázadó típus, akkor mit történik? Lehet, egy kis háború van a bűntörvényű emberek között, vagy elengem van, és rohannak, és menekülök, és élem a saját életemet, és te is éljél a saját életedet. Tehát mindegy, hogy még három vagy, vagy még közelebb áll hozzád, mi hajlamosak vagyunk mind háromra. És egyik se vezet sehol. Mindegyik el fogunk tönkretenni a kapcsolatunkat. Oké. Okay. Tehát a kérdés az, hogy egyetlen egy út van, ami kivezet minket ebből a mizériából. Hogyan tudok menekülni attól a szennytől, ami felhalmozik nagyon könnyen a lelkünkben? A Biblia arra hív minket, hogy nekünk kell látni Isten helyesen. Kell átélni és tapasztalni az ő irgalmát és az ő kegyelmét. Ezen a héten voltak olyan lelki gondozói beszélgetésemet, hogy csak fogom a fejemet néha, hogy egy férfi jött hozzám, és bejelenti, hogy ő megcsalta az ő feleségét. És gondolj be, hogy a feleség milyen nehéz megbocsájtani neki, aki megcsalt őt 16 nővel számtalan eset. A feleség hogy fogja ezt csinálni? Hogy lehet valakit megbocsájtani? És ha most én lelki gondozom őt, és én beszélek az Isten nagy kegyelmére vele. Hogy lehet valaki ilyen egészséget lelki gondozni? Ami, te tudod, milyen nagy fájdalmat tettél a feleségedet? Tudod, mit csináltál? Hogyan tapostál az ő lelkében ezzel, amit te csináltál? Szóval, milyen Isten kép kell neki adni? Oké, tehát amit szeretnék csinálni most, az, hogy felsorolni négy dolgot, hogy legyen egy helyes Isten képünk, ami megváltoztatja a szívünket, hogy tudjuk másokkal viszonyulni, és megbocsájtani, és elengedni az ő tartozást, magyarul újra szeretni a másik embert. Az első az, hogy először zuhanyozzál. Az mit jelent? Zsidók kezét levele 9.14. Ez egy olyan pont, négy pont, hogy mindegyikre lenne adni egy tanítást, de próbálom röviden összefoglalni mindegyiket. Zsidók kezét levele 9.14 az egyik kedvenc igém, így megy. Akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát, mit mond ez a vers? Fel kell fedezni, hogy Krisztus vére az, ami megmos engem. Mit mond ez a vers? Mit most meg? Nézzük meg. Mit mosod? A lelkiismeretünket. Mire van szükségünk, hogy az Isten megmossa? A lelkiismeretünket. Valami rosszul csináltál, és az zavar téged. Nem tudsz túltenni magad azon. Igen, neked zuhanyozni kell. Oda kell rohanni Krisztus alatt. És engedni, amit ő tett velem, hogy ott szenvedett a Golgotai kereszten, ugye? Magára vette az én szennyes ruhámat. Szenvedett helyettem, és értem, és miattam, ugye? Ő meg lett átkozva helyettem, ugye? Ő szegény lett helyettem, hogy én gazdag legyek, ugye? Tehát oda kell vinnünk, magyarul valaki bűn követett ellened, az első dolog, nézd meg magad. Ebben a helyzetben mi az, amit te csináltál rosszul? Mi az a bűn, amit te követtél? Nem vagy ártatlan, ugye? Egy sávdobálásban senki nem ártatlan, ugye? Tehát mi az, ami rosszat csináltad? Vidd oda Krisztushoz, a kereszt alatt, és engedd, hogy amit ő tett az ő vére, megmosson téged. Ugye? Mered azt mondani, hogy én egy nagy bűnös ember vagyok. Van sok bűnöm. És mit mond ez a vers? Ha Krisztus megtisztítja a lelkiismeretünket, mitől? A holt cselekedetektől. Mi az a holt cselekedet? A holt cselekedet az, amikor te próbálsz visszafizetni Istennek. Tudom, hogy bűnös vagyok, de igyekszek visszafizetni. A Biblia azt mondja, hogy ezek holt cselekedetek. Nem tudom, hogy mennyire veszed észre magadon, amikor valamit próbálsz jót csinálni, hogy az Isten mosolygjon rám, ugye? Azok büdös. Büdös cselekedetek. Ugye? Egy holt test, az nagyon büdös. Ugye? Miért büdös az Isten órában? Azért, mert próbálod manipulálni Isten vele. Ugye? Uram, mosolyj rám! Ne átkozz engem, inkább áld meg engem! És igyekszek jót tenni. De próbálsz manipulálni Isten. Azt felejtsd el. Azok holt cselekedetek. Próbálsz visszafizetni Isten. Olyan vagy, mint ez a gonosz szolga. Én olyan vagyok, amikor én ezt csinálom. És ez a vers akar felszabadítani minket. Hogy? Hogy folytatik ez a vers? Hogy fejezzük be? Hogy szolgáljuk az élő Istennek. Mindannyian olyan életet akarom, amely örömteli. Ami kitörő öröm. Hogy merjünk szolgálni másokat örömmel. Egyetlen egy lehetőséged van, hogy te élsz másokért, és szolgálsz másoknak, azért, mert a tele van a szíved, az Isten kegyelmével, az ő irgalmával, és meg vagy győződve, hogy Krisztus megmosott engem, tiszta vagyok. És kitör az öröm, hogy én akarok szolgálni, akarok szeretni másokat. Krisztus miatt ez lehetséges. Tehát elsősorban, ugye, ez az igazságos Isten kép, ami igaz, ő a teremtő Isten, csak ő akkor átválik és lesz a te mennyei atyád, ha elfogadtad az Úr Jézus Krisztust. És ha még nem fogadtad el az Úr Jézus Krisztust, mint a te személyes megváltód, akkor neked még mindig van egy olyan kép Istenről, hogy ő az igazságos teremtő, igazságos király, aki megbünteti az én bűnömet. És abból nem lesz jó vége. Isten hív téged, hogy mer rád nézni erről a teremtő Istenre, aki igazságos, hogy Krisztusban ő nagyon kegyelmes és nagyon irgalmas. És aki elfogadja az Úr Jézus Krisztust, mint áldozat az ő bűnért, hitáltal, nem cselekedett által, csak hitáltal, amit azt jelenti, hogy megköszöntem. És ez egy döntés. Köszönöm, Úr Jézus, hogy meghaltál értem. Világ legkönnyebb dolog. Köszönöm. Anna erre mesélt az ő bizonyságtételében. Ez volt a forduló pont az ő életében. Köszönöm, Uram. És ha valaki így jön, ennyi? Ilyen könnyű? Igen, de ugyanakkor a világ legnehezebb dolog. Világ legnehezebb dolog. Mert meg kell vallanod, hogy én bűnösebben vagyok. És azért a világ legnehezebb dolog, mert mindannyian büszkék vagyunk, és te nem tudsz semmit felmutatni Istennek, hogy én egy jó ember vagyok. Nem tudsz semmit hozni magaddal, nézd, milyen jó ember vagyok. Egyetlen egy dolgot tudod hozni az Isten trón előtt, mi az? A bűnömet. A szennyes ruhámat. És azért a büszke ember nem tudja ezt csinálni. Világ legegyszerűbb, és ugyanakkor a legnehezebb dolog. Hálát kell adni a szívedből. Első pont, zuhanyozzál meg. Tisztuljál meg Jézus Krisztusban. A másik, hogy merjél pihenni. Merjél pihenni az Úrban. Pihenjük meg az Isten igazi karakterében. Milyen az Isten? A Biblia hogy beszél Istenről? Két képen kapok. Az Isten egyszerre szuverén király. Amit azt jelenti, hogy semmi nem történik véletlenül ebben a világban. Minden megy az ő terve szerint. A legnagyobb film a történelem. És minden megy az Isten forgatókönyv szerint. Isten fenntartja a világot, nem hibázik. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ő tökéletes. Az ő hatalmában. De ugyanakkor a Biblia azt is mondja, hogy Istennek a szeretet felénk, az is tökéletes az ő szeretet. Ezt hiszem. Ez hogy lehet, ha a világban ilyen sok szenvedés van, nehézségek vannak, Isten hogyan lehet ilyen? Mert amikor mi szenvedünk, két dolog kell alakulni a fejükben. Az, hogy lehet, hogy az Isten hatalmas, de ő nem akar segíteni nekem. Ugye? Hatalma van, erője van, de ő nem szeret, ő nem akar segíteni nekem. Ugye? Vagy lehet, hogy ő akar segíteni, ő szeret engem, látja az én szenvedésem, de ő nem tud segíteni rajta. És alakul nekünk egy torz kép Istenről. Nem elég erős, nem elég szeret, pedig a Biblia azt mondja, hogy ő tökéletesen szeret, és az ő hatalma tökéletes. És Pues él hizo. Mert itt van az igazi harc az életedben, amikor nagyon nehézségek vannak. Valaki, amely durvát csinált veled, tudsz megpihenni? Lehet, hogy nem abban a pillanatban, de hogy valahogy tudod ezt feldolgozni, hogy a Római 8 mondja, hogy ez is az én javamra szolgál. Ez igazi hit. Ez igazi hit. Pax TV-ben voltam, és egy behívott, hogy az életében úgy történt, hogy Isten adott nekik egy autista gyereket. És azt mondja ez a hölgy, aki behívott, hogy életem legjobb dolog. Életem legjobb dolog, mert én megtértem. Rájöttem, hogy ez az én gyalomra szól. Ez egy kisgyerek, olyan sok szeretet kapott tőle. És így történt meg a fordulat az életében. Mert elhitte, hogy amit látok, az nem a valóság. A valóság az, hogy mögötte van az Isten keze, aki hatalmas és szeretet, és ez tökéletes. És higgyetek el, ha azt el tudod hinni, meg fogja változtatni az életedet. Attól a pillanat, ameddig nem tudod ezt elhinni, rombolás fog okozni az életedben. Az én életemben igenis durva dolgok történnek. Számtalanszor visszatérek erre, hogy köszönöm, Uram, mert ezek a legnehezebb dolgok, ezek, amik megformáltak az én életemben. Ez az én javamra szól. Mi az az én javam? A te kapcsolatod Istennel. Az Isten célozza a szívedet, és az Istennek egyetlen egy dolog fontos, a te kapcsolatod ő vele. És ő megy utánad, azért őzik ma. És ő megy utánad, és minden áron ő akarja, hogy te lépjél kapcsolatba vele, éljél kapcsolatban Jézus Krisztussal. Erről szól az életed. Ez, amit az Isten most csinál. A kérdés az, hogy elhiszed, vagy nem. Elhiszed. A harmadik dolog, haragudjál, mint valaki bűnkövet ellened, haragudjál. De ne védkezzél, ugye? És ez visszatükrözik az előadás, amit tartottam azt, hogy novemberben. Hogy lehet kezelni a fájdalmak, a harag az életedben. Ha valaki egy igazságtalanság csinál veled, mit mond a Biblia? Haragudjál. Ha nem haragszol, akkor baj van. Haragudjál, de ne védkezzél, az mit jelent? Különböztetni kell, hogy amit az illető tett velem, az lehet, hogy ez gonoszság, de nem vagyok indulat az illető felé. Haragszok a végére, amit ő tett velem, de a személy iránt szeretet van. Tehát, amikor Isten lát téged bűnkövetni, ő tele van indulattal? Nem. Ha te Jézus Krisztusban vagy most, az Istennek a harag az ő fiára van téve. Amikor te bűnkövetel, Isten nem haragszik rád. Az egy hamis kép. Az egy hamis lelkismerfudulás. Ha te Krisztusban vagy, Isten szomorú, amikor bűnkövetel. Szomorú. Mert tudja, hogy ezzel a bűnnel te tönkre teszed magad és a körülötted embereket. Martin Luther King nagyon jól megtanult ezt a leckét. Amikor durva dolgok csinálták vele, ő fel volt készülve. Lelkileg. És tudta haragudni az igazságtalanságokra, amik történik a társadalomban, de az emberek felé, aki ezt tették vele, tudta szeretni őket. Ahogy látod, Isten teljes mértékben befolyásolja, hogyan fogsz viszonyulni másokkal. Ha az Isten kegyelmes velem, akkor én is tudok kegyelmes lenni másokkal. Haragudjál, de ne védkezzél. A negyedik pont. Vállald a konfliktust, és lep meg másikat. Vállald a konfliktust, és lep meg a másikat. Ez mit jelent? Amikor ez a gonosz szolga, tegyünk föl, hogy ő tényleg átélte azt, hogy az Isten kegyelmes volt vele. Jó? Tehát hitelezünk fel, hogy ő ezt átélte. És most jön az első illető, az úton, aki tartozik neki 100 dénár. Neki hogyan kellett volna viszonyulni hozzá? Mit kellett volna mondani neki? Kicsit már elárultam, ugye, mert ez a negyik pont, hogy vállalod el a konfliktust. De lehet, hogy ez benned van, hogy hát meg kellett bocsájtani. Nem, az a nehéz válasz. Azt kellett volna neki mondani, amit az ő úr mondott neki. Mi az, amit az ő úr mondott neki? Mit mondott neki? Te tartozol neked? Neki ugyanazt kellett volna mondani, aki tartozik neki a 100 dénár, testvérem, te tartozol nekem. Vállald fel a konfliktust, te tartozol nekem. Nem folytogatni, mert folytogatni fogsz, ha neked van egy igazságos Isten képed, folytogatni fogsz, ítélkezni fogsz, ideges leszel. De ha neked egy olyan Isten képed van, aki azt mondta neked, hogy te tartozol, igen. És mit mondott ez a szolga? A szolgatás? Add nekem egy kis időt, és visszatizetek neked mindent. És akkor mi az, ami neki kellett volna csinálni? Az Úr hogyan viszonyult hozzá? Mit kellett volna csinálni?
Eltörölöm.
Barátom, eltörölöm. Neki kellett volna meglepni, nem folytogatni, hanem meglepni. Eltörölöm. Mi csoda? Igen, nem tartozom többet. Felejtsd el. Ez az, amit az Isten kérte. Ha te egy konfliktus kerülő vagy, ez nagyon jó hír neked. Vegyél a bátorságot. Azok az emberek, akik bűnt követtek ellened, ne gondolja, hogy csak nekem ne kell bocsájtani. Nem! Először mondd meg neki, amit te mondtál, az nagyon fájdalmas volt. Konfrontálni kell. Azzal a hozzáállással, amikor mész, már megtörtént a megbocsájtás a szívedben. És kész vagy meglepni. Kész vagy meglepni. Én eltörölöm. Szeretlek. Tehát, az Isten így van velünk. Az Isten így van velünk. Ő először lép felénk, hogy ő lép felénk, de ő meglep minket. Ugye? Az Isten lép mindenünk felé, de kész van meglepni minket. És azt kér mindenünktől, hogy merjünk hallani az ő hangját, de tartozol nekem. De tartozol nekem. És a normális reagálás, ad nekem egy kis időt, és visszafizetek neked, és azt mondom, hogy ez egy teljesen jó helyén van. Igyekezzél egy jó életet élni, ugye? Igyekezzél igyekezzél jót tenni. De azzal a hozzáállása, hogy ő már eltörölte a te tartozásodat. Azért akarok jót tenni az Istennek, mert ő meglepett engem, és ő eltörölt az én adósságomat. Én végül az Úr meglepjen téged. És azzal a meglepetés forduljál másokhoz, és lep meg őket. És majd kitörő az erő az életedben. Mindannyian olyan erőt akarják, mint a Jean Valjean a nyomorultak. Egy olyan kegyelmet akarom, ami megváltoztatja, meghatározza az egész életünk. Erre szól a kereszténység. Ugye? Erre szól. Amit Isten velem tett, annyira markás, annyira meghatározó, hogy én most másoknak a bűnét tudom elengedni. Ez legyen egy olyan pillanat az életedben. Higgyetek el, hogy van egy vihar a lelkedben, és mindenki keresi a békességet. De garantálom neked, a huppa-duppana az nem lesz elég neked. Nem lesz elég. Nem lesz elég. Neked kell igazi békességet. Igazi békességet, amit te nem tudod megteremteni. A bhakti vele inkább az ezotéria, inkább a buddhizmus vonal képvisel. A kereszténység, mi azt mondjuk, hogy a lelkedben van egy vihar. És a lelked csak Jézus Krisztusnál csendesen kell. Tehát, mi volt az üzenet a mai napnak? ne legyél, mint ez a gonosz szolga, ugye? Vegyük a példát Krisztusról, ez egy rossz példa, ne legyél olyan, mint ő, hanem éld át az Istennek a kedelmét, és ez megváltoztatja az életed, és fogsz tudni megbocsájtani 70-szer, 7-szer. Imádkozom. Mely atyánk, hihetetlen belegondolni, hogy te, aki nagyon jól ismersz minket, és mindent látsz, mindent tudsz rólunk, látod a bűnünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket, látod az életünket, és mégis kínálod nekünk újra, és újra, és újra a te irgalmadat, a te kegyelmedet. Úr Jézus Krisztus, én kérlek, hogy ha valaki még nem ragadta meg a te kegyelmedet, a te megbocsátásod, ha valaki meg nem élte át, én kérlek, könyörülj rajta. Könyörülj rajtunk, Úr Jézus, minden nap az életünkben. Én kérlek, hogy emlékeztess minket, mit tettél értünk. És ezen keresztül, a te evangéliumon keresztül, Úr Jézus, tölts be minket igazi örömmel, igazi békességgel, igazi erővel, hogy ne folytagassuk a társunkat, a testvéreket, a szereteteinket, hanem hogy merjük szeretettel felvállalni a konfliktusokat, megbocsátani, eltörölni másoknak a tartozás felénk, hogy be tudjunk vallani a saját bűnénket. Úr Jézus, kérlek, könyörülj rajtunk, add örömet és erőt az életünkben a te dicsőségedért.